110 éve született Birkás Lilián operaénekes. A Prágában született magyar szoprán Európa számos operaházában énekelt, pályája kezdetén mezzoszoprán szerepeket, később lírai drámai szerepeket. Birkás Liliánra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 18 óra 30 perc. Muzsikus legendák.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, a Muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője, hangmérnök kollégám Tóth Krisztina. Önök szerint ki a legenda? Sokféle válasz születhet erre a kérdésre. Szerintem már az is legenda lehet, aki még életben van, de ebben a műsorban olyan művészek életével foglalkozunk, akik már valahol másutt kápráztatják el a társaságukat, legyenek ők angyalok vagy akárkik. Leonard Bernstein valahol van, nem tudom, hogy hol, de a társaság középpontjában, ez biztos, mindig is ott volt, ott a helye. Lenni, ahogy kiskorában becézték, mindig mindenkit elvarázsolt. Bernstein lánya így ír egy apjával közös élményt az 1970-es évekből. Az egyik éjszaka mindannyian elmentünk egy diszkóba. A Zorba görög zenéjét játszották éppen, és apu megragadta a karomat. A következő, amire emlékszem, hogy teljes erőbedobással táncoltunk a buzuki zenére, csak mi ketten, miközben az emberek körben álltak, ritmusra tapsoltak és lelkesen üdvözöltek. Apu egyszer csak előhúzott egy zsebkendőt, elkezdte pörgetni a feje fölött, aztán térdre esett, elkezdtem táncolni körülötte, mi más tehettem volna. Csapdába estem, mint valami megalázott hold, akit arra kárhoztattak, hogy örökké ott keringjen az extatikus, izzadt zsebkendő lobogtató nap körül. Alig néhány évvel később Bernstein felkérték, hogy tartsa meg a Harvard egyik legrangosabb előadás sorozatát. 73 őszén, tehát ugyanaz az ember, aki tombolva táncolt egy diszkóban, a világ egyik legrangosabb egyetemén tartott előadásokat. Az idősebbek emlékezhetnek a televíziós felvételeire. Szokták mondani, hogy az időskornak is megvannak a szépségei, egyet mondj, kérdezik vissza. Nos, nincs sok helyes válasz, de... Az én korosztályom azért ismeri Básti Lajos, Rutka Éva, Latinovit Zoltán vagy Sinkovics Imre életművét, hangját, karakterét, munkásságát, és ismeri Bernstein életművét is. Ez bizony nagy előny a mai ifjúsággal szemben, akik a gagyi világ celeb sztárjait ismerik, a rossz esetben. Mai muzsikus legendánk Leonard Bernstein, a nagyszerű zongoraművész, remek zeneszerző és zenei ismeretterjesztő. Az ő személyisége olyan sokrétű, hogy nem egyszerű megrajzolni a körvonalait sem. Kocsis Zoltán egy alkalommal azt mondta, hogy Bartók az aktatáskás szemüveges professzor álcája mögé rejtette vulkanikus természetét. Bernsteinnel éppen fordítva volt. Vulkanikus természete mögött alig látszott az aktatáska, meg a szemüveges professzor. Hogy mi volt, pontosabban mi minden volt Leonard Bernstein, elementáris karmester, fenomenális zongorista, virtuó zeneszerző, vérprofi színházi ember, a klasszikus zene népszerűsítését új szintre emelő előadó, ellenállhatatlan televíziós személyiség, szenvedélyes férj, gyerekeért rajongó és velük persze alig foglalkozó apa, az FBI által megfigyelt politikai aktivista, és a sort lehetne hosszan folytatni, nem is kell a minősítés. Bernstein zseni volt, aki ujjai köré csavarta a világot, bármit csinált is. A washingtoni kongresszusi könyvtárban található hagyatéka több mint 400 ezer tételből áll, ebből 17 ezer csak a levelezése, a különböző ismeretterjesztő tévé előadásait közel 200 órányi felvétel őrzi, teljes diszkográfiája egyelőre nem is létezik, hiszen annyi koncertfelvételt készített, és élete során rengeteg kiadóval szerződésben állt. önök mit hallanának tőle a legszívesebben? Én gondolom, hogy nagyon sokan a West Side Story-ra gondolnak elsőként. Én is így tettem. A Tonight című dalt Angela Giorgio és Roberto Alagna, valamint a Covent Garden zenekara adja elő Richard Armstrong vezényletével. Leonard Bernstein West Side Story-ából a híres Tonight című dalt Angela Giorgio és Roberto Alagna, valamint a Covent Garden zenekara szólaltatta meg, vezényelt Richard Armstrong. Az orosz zsidó bevándorlók gyerekeként a keleti parton született Bernstein minden arra ösztönözte, hogy a legragyogóbb zenész karriert fussa be, függetlenül attól, hogy a családjában nem csak zenész nem volt, de még zenét is alig lehetett hallani. 12 éves korában egyértelműen tudta, hogy muzsikával kell foglalkoznia, ami elé a fodrász kellék forgalmazó üzletben érdekelt apja sem gördített akadályt. Elvégezte a Harvardot, aztán a Philadelphiai Curtis Intézetet, vagyis káprázatos képzésben részesült, éppen azt kapta, amit tehetsége megérdemelt. Dimitri Mitropoulos, Serge Kusevicki és Reiner Frigyes, vagyis három egészen eltérő habitusú dirigens mellett tanulta meg, ami a vezénylésből megtanulható. Reiner tanári pályáján állítólag egyedül neki adott ötöst. Bernstein felejthetetlen személyisége a 20. század zenéjének, és komponistaként, karmesterként is elképesztően sikeres volt. Tanulmányai alatt sem maradt érdemek nélkül, summa cum laude minősítéssel fejezte be 1939-ben a Harvardot, ahol Aaron Copland-től tanult zeneszerzést. Ezután Philadelphiában tanult tovább, a Curtisen. Későbbi beszámolóiból úgy tűnik, hogy az itt töltött éveket kevésbé élvezte, de Reiner Frigyest mindig megemlítette, ha a fontos mentorairól esett szó. A Curtis intézetben a második évében nem csak vezénylést tanult, hanem zongorát, hangszerelést, szolfést, formatant és ellenpontot is. Az ellenőrzőből az is kiderült, hogy Reiner elintézte, hogy a diákjai meghallgassák a Rózsalovagot az ő vezényletével 1941. decemberében. Strauss zenéje következik. A Rózsalovag című operából az Ezüst Rózsa átnyújtása jelenet. Lucia Pop és Gwyneth Jones énekel, a bécsi filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli. Triás Strauss a Rózsa lovag című operájából az Ezüst Rózsa átnyújtása jelenetet hallottuk. Lucia Popp és Gwyneth Jones énekelt, a bécsi filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. 83-ban egy amerikai zenetörténész karmester Leon Botstein a korszak egyik legbefolyásosabb New Yorki folyóiratában megjelentetett egy cikket. Így írt Bernstein zeneszerzői életművéről. Komoly műveiben, különösen az utóbbi években Bernstein a mélységet keresi. Nem képes azonban másra, mint nagyszabású gesztusokra. Túl sokat hallgatta és vezényelte Mahlert és Verdit, túl sokat olvasta Shakespeare-t, Dostojevszkijt, túl sokszor érintették meg vallás és politikai meggyőződések. Az érzése őszinte, de közhelyes. A művészete másodkézből való. Bernstein komoly művei a legjobb esetben is csak egy fantáziadús kamasz alkotásaira emlékeztetnek, aki nem bízik magában eléggé, és szívét hatásos modorosságokban, klisékben és gesztusokban önti ki. A kritika annál is inkább fájó volt Bernstein számára, mert az amerikai zene történetének egyik szakértőjétől érkezett, aki ráadásul nem ész nélkül vagdalkozott, mint egyes kritikusok. Botstein elismerte, hogy Bernstein nagyszerű zongorista, kiváló karmester, még ha vezénylés közben hajlamos és teátrális mozdulatok oltárán feláldozni a zenekari apró munkát. Elismerte, hogy a zenei ismeret terjesztés terén páratlan munkát végzett. Komoly zeneszerzőként azonban, sújtott le végül a Bard, Bernstein nem rúg labdába. Egy művész egy ilyen kritikán egészen biztos, hogy megsértődik. Az írás Bernsteint felzaklatta, de úgy érezte, hogy van benne igazság. A közönségnek viszont soha semmilyen baja nem volt Bernstein zenével, halála után több évtizeddel pedig úgy tűnik, hogy a szakma is abszolút befogadta őt zeneszerzőként is. Bernstein igazi showman volt, szenvedélye, muzikalitása, kevésbé műértő közönséget is elvarázsolta. Sokszor idézett mondás, hogy nagyon szeretem a zenét, de az embereket jobban szeretem, és ez minden zenei megnyilvánulásából sugárzott. Már a debütálása sem volt mindennapi, amikor 25 évesen az utolsó pillanatban ugrott be az influenzás Bruno Walter helyett vezényelni, és hatalmas sikert aratott. Híres volt arról is, milyen átéléssel vezényelt, a zene elképesztő plasztikussággal tükröződött az arcán, az egész zenemű alatt. Ezt a képességét használta akkor is, amikor Haydn 88-as sorszámú G-dur szimfóniáját vezényelte a bécsi filharmonikusoknak, pusztán a szemöldöke és az arc mimikája segítségével. Persze meggyanúsították, hogy a zenekar olyan jól begyakorolta a darabot, hogy Bernstein jelenléte szinte szükségtelenné vált. A New Yorki City Opera egykori igazgatója szerint azonban valódi vezényrésről volt szó, láthatjuk, ahogyan az álla dolgozik, ahogy a szeme szögdécsel, a szája pedig leföl mozog. Visszajelez, int, instrukciókat ad, köszönetet mond a zenekarnak, pusztán az arcizmait használva. A New Yorki Filharmonikus zenekar játssza a Haydn szimfónia harmadik tételét, vezényel Leonard Bernstein. Thank you. Joseph Haydn 88-as sorszámú G-dur szimfóniájának harmadik tételét játszotta a New York-i filharmonikus zenekar Leonard Bernstein vezényletével. Bár apja kezdetben nem örült fia zenei érdeklődésének, de miután már első zongora tanárai is nagy jövőt jósoltak a gyereknek, elfogadta és támogatta, hogy a fiú komoly zenei képzést kapjon. Bernstein már gyerekként azzal szórakoztatta testvéreit, hogy egész operákat adott elő fejből, zongorán kísérve saját magát. A Harvard Egyetem zenei képzése mellett a bölcsésztudományi órákat is látogatta. Aztán részt vett Tanglewoodban a bostoni szimfonikusok híres nyári kurzusán. Egyre több neves szakember kezdte számon tartani az ifjú reménységet, aki a New York-i filharmonikusok másodkarmestere lett. Leonard Bernstein rengeteg meghívást kapott. Volt egy koncert, amelyen Rózsa Miklós mellett Richard Wagner, Richard Strauss és Robert Schumann műveit vezényelte, ez volt ez a bizonyos beugrás Bruno Walter helyett. Ráadásul ezt a koncertet élőben közvetítette a rádió. A helyettesítés hírére a közönség morgolódni kezdett. A készséges zenekari tagok megbeszélték a fiatal karmesterrel, hogy játszanak majd ők maguktól, Bernstein csak kövesse a zenét a pálcájával, de végül ez nem így történt. Bernstein mágikus erővel irányította az estét, az utolsó számot követően a közönség és a zenészek együtt őrjöngtek, másnap a New York Times címlapon számolt be az eseményről, és szerkesztőségi anyagban is foglalkozott az ifjú titánnal, aki egyből sztár lett. Ettől fogva már csak ki kellett várni, hogy mikor választják meg a New York-i filharmonikusok zeneigazgatójává. Most Schumann negyedik szimfóniájának második tételét hallgatjuk meg, ami ezen a koncerten is elhangzott. A felvételen a bécsi filharmonikusokat vezényli Bernstein.
Thank you.
Leonard Bernstein vezényelte Robert Schumann negyedik szimfóniájának második tételét a bécsi filharmonikusok élén. Bernstein karmesteri karrierje tehát a 20. század egyik nevezetes beugrási sztoriával indult. 43. november 13-án mutatták be remek néhány percnyi hosszúságú dalciklusát a New Yorki Városházán, mégpedig nagy sikerrel. A koncert utáni parti végeztével Bernstein hajnali 4 óra körül került ágyba, nem egészen józanul, azt is mondhatjuk, hogy tök részegen. Másnap reggel 9-kor csörgött a telefonja. Eljött a pillanat, délután vezényelsz, mondta a vonal túlsó végén a New Yorki filharmonikusok igazgatója. És ez volt a másnaposság tökéletes ellenszere a fiatalember számára. Bernstein édesapja Ukrajnából vándorolt ki Amerikába. Ő állandóan ostromolta szüleit, hogy tanítassák zenére, ahogy a tanárai fogalmazták, ijesztően tehetséges volt. A Bécsi Zeneakadémia nagyhírű professzora, az Anschluss után Amerikába emigráló, egykor Mahlerti személyesen ismerő Riás Stör tanította ellenpontra, zongorázni pedig a Curtis legendás zongora tanárától, az orosz Isabel Vengerovától tanult. Vengerovát a Tyrannosaurus Rex becenéven emlegették a diákok. Ugyanis a pletykák szerint nem csak azt tudta megmondani néhány hang után, hogy a növendék hány órát gyakorolt a megelőző héten, de azt is, hogy mely napokon. Bernstein 1944-ben zeneszerzőként is debütált. Pittsburghben volt az első szimfóniájának premierje, a Broadway-en pedig játszani kezdték a Városban című musicaljét. Zongoristaként nagyon sikeres volt, Toscanini meghívta az NBC szimfonikusokhoz, hogy legyen Ravel zongora versenyének szólistája. Bernstein aztán nem tudott elszakadni gyermekkora óta szeretett hangszerétől, és szokásává vált, hogy egy-egy zongoraversenyt szólistaként végigjátszon, és a hangszer mellől karmesterként irányítsa a zenekart. Sosem tudott betelni a zene által okozott örömmel, mindent egyszerre akart megvalósítani. Ravel G-dur zongoraversenyének harmadik tétele következik. A szólót Leonard Bernstein játsza, miközben vezényli a Columbia szimfonikus zenekart. Thank you. Ravel Gédur zongora versenyének harmadik tétele hangzott el Leonard Bernstein és a Columbia Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. Bernstein a New Yorki Szimfonikus Zenekar élén a zenekar történetének legfiatalabb zene igazgatójaként nem csak az együttest frissítette fel, de a repertoárt is. Addig kevéssé játszott szerzőket emelt be a fősodorba, Nielsen, Sibelius és mindenek előtt Mahlert. Kennedy elnök gyászszertartásán Mahler második szimfóniáját vezényelte, ez volt az első teljes szimfónia, amelyet a televízió is közvetített. Ismeretterjesztő programokat indított, TV közvetítéseket, turnékat, hangfelvételeket szervezett, és közben más szimfonikus zenekarokkal is megőrizte, vagy éppen kiépítette a kapcsolatát. Az izraeli filharmonikusokkal már a 40-es évek óta szoros kapcsolatban állt. A bécsi filharmonikusokat pedig vezényelte, ugyan néhányszor a 60-as években, de az együttessel elsősorban a New York-i időszak után, tehát a 70-es évektől vált rendszeresebbé az együttműködése. Minden műfajban kipróbálta magát. Szóló zongora darabok ide, szimfóniák és kamaraművek oda. Bernstein számára azért a legfontosabb mégiscsak a színház volt, és úgy tűnik, hogy az opera, a musical és az operett között számára nem léteztek átjárhatatlan határok. Az 50-es években Bernsteinről több száz oldalnyi anyagot készített az FBI, egy rövid ideig az útlevelét is bevonták, és a későbbiekben is aktívan kiállt politikai elvei mellett, jókora botrányt okozva. 69-ben partit rendezett a Fekete Párducok nevű radikális polgárjogi mozgalom tagjai számára, élénken figyelte az izraeli fejleményeket, 89. decemberében pedig néhány nappal a berlini fal leomlása után keleti és nyugati zenészek élén elvezényelte Beethoven 9. szimfóniáját, és a záró tételben a Freude, az öröm szót a Freiheitra, tehát a szabadságra cserélte. A 60-as években két éven belül kétszer vezényelte Verdi Falstaffját, a New Yorki Metropolitanben és Bécsben. Az egyikben Franco Zeffirelli, a bécsiben Visconti volt a rendező. Ez utóbbi intézményben visszatérő vendég lett. A New Yorki filharmonikusok vezetéséről lemondva nem is vállalt több ilyen kötöttséget. Járta a világot, kedvére válogathatott a felkérések között. A Falstaff záró fugáját halljuk vezényletével.
Ancora terminiamo la scena, poi con Sir Falstaff tutti andiamo a cena.
Viva!
Quando nel mondo è pur la nuova, è tutto pur mondo, pur mondo, pur mondo, tutto nel mondo è pur la nuova.
Thank you.
Giuseppe Verdi Falstaff című remekművéből a záró fúgát hallottuk énekes szólisták a Bécsi Állami Énekkar és Zenekar előadásában Bernstein irányításával. A karmester rockstárokra jellemző nimbuszra tett szert, annak ellenére, hogy komoly zenével foglalkozott elsősorban. Maga a zeneszerzés sem tartozott a fő tevékenységei közé, ezen belül a népszerű műfajukba pedig csak kirándulásokat tett. Bernstein inkább karmester volt, aki soha nem szakadt el a hangszerétől, a zongorától. No és szenvedélyes tanár, legyen szó akár mesterkurzusról, akár tévéműsorban ismeretterjesztésről. Közérthetően és meggyőzően tudott a zenéről beszélni, kifejezetten fiataloknak szóló sorozatot is készített. Bernstein hírhet volt arról a szokásáról, hogy bárkit bármikor megölelt, megcsókolt, ha az illető nem tért ki előle ideje korán. Egy anekdota szerint, amikor 6. Pál pápához ment audienciára, egy barátja táviratot küldött neki a következő szöveggel: lenni, ne felejtsd el, hogy nem a száját, hanem a gyűrűjét kell megcsókolni. Ebben is tökéletes ellentéte volt az ember kerülő Glenn Gouldnak, aki egy idő után közvetlenül nem érintkezett emberekkel. Bernstein és Gould viszonyát mi sem jellemzi jobban, mint hogy egy közös koncertjükön Bernstein odafordult a közönséghez, mielőtt felemelte volna a karmesteri pálcát, és azt mondta: Gould interpretációját nem igazán érzem magaménak, de annyira lenyűgöző, hogy a zenekarral együtt úgy döntöttünk, belevágunk a kalandba. Johann Sebastian Bach Démon zongora versenyének 3. tételét hallgatjuk meg. Thank you. Johann Sebastian Bach, Déma zongora versenyen harmadik tétele hangzott el Glenn Gould és a Columbia Szimfonikus Zenekar előadásában Leonard Bernstein vezényletével. Nagyon sok anekdotát ismerünk Bernsteinről, amikor egy bécsi opera próbán, látva, hogy a szólista sokadszorra sem értette meg, hogy mit akar, így fakad ki. Tudom, a tenornak történelmi előjoga az ostobaság, de ön, uram, visszaél ezzel a kiváltsággal. Bernstein igazi hedonista volt, nála kevesebben tudták jobban élvezni a zenét és az életet, és erre az élvezetre igyekezett rászoktatni másokat is. Rohamba élte le egész életét, mindig tele volt tervekkel, felkérésekkel. Mindenhez volt érzéke, tehetsége, és nem tudta megállni, hogy ezt ne teljesítse ki minden irányban. A belső feszültség annyira hajtotta, hogy rengeteget cigarettázott, ez is okozta végül a halálát. Amikor végig pörögte a napot, hogy le tudjon állni este, rendszerint töltött magának egy nagyobb adagot valamilyen jóféle viszkiből. Befejezésül a Divertimento íres tétele csendül fel a pulyka ügetés, amit hazánkban is vezényelt a kiváló zongora művészene szerző. Leonard Bernstein divertimentójának Pulyka ügetés című tétele hangzott el az izraeli filharmonikus zenekar előadásában a zeneszerző vezényletével. Bernstein 1990. október 14-én hunyt el, gyászszertartására szűk körben került sor. Öccse Burton tartotta az egyik gyászbeszédet, és mindjárt az első mondatával tökéletesen megragadta a Bernstein jelenség lényegét. A bátyám lenni mindig is nagyobb volt, mint az élet. Most kiderült, hogy kisebb, mint a halál. Megdöbbentő, de ez a helyzet, nincs többé. Amikor a Sony digitálisan újra keverve gyűjteményes kiadásban megjelentette Leonard Bernstein összes lemezfelvételét, az 125 CD-n fért el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is búcsúzik a muzsikus legendák szerkesztőműsor vezetője, Németh Attila.
A 2020. június 7-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban Gilberto Gil és családja zenél. A 84. születésnapját ünneplő Grammy-díjas brazil énekes, gitáros és dalszövegíró 2003 és 2008 között Brazília kulturális minisztere is volt. Dalaiban keveredik a bossa nova, a samba és a jazz. Ebu Jazz. Gilberto Gil és családjának 2023-ban rögzített koncertje a Marseille Jazz Fesztiválról. Ma, 23 órakor, a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Anda Géza zongora művész életét és munkásságát idézzük fel.
Ehhez hasonlóan szép zongora hang, csak nagy